Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432, e-mail címünk pedig a hitkapuja@gmail.com. Ebben az adásban folytatjuk az Új Szövetség részletes megismerését, ezen belül pedig Máté evangéliumát, méghozzá a 17. fejezettől. A holtkóros meggyógyítása a következő példázat. Itt arról olvasunk, hogy Jézus tanítványaihoz viszi a beteg fiát egy férfi, hogy gyógyítsák meg, de sikertelen a próbálkozásuk. Majd megérkezik Jézus, és meggyógyítja a fiút. A tanítványok ezek után azt kérdezik tőle, hogy nekik vajon miért nem sikerült. Jézus pedig azt mondja, hogy mert nincs még mustármagnyi hitük sem. Vajon mit ért ez alatt, hiszen a tanítványok biztosan nem csak úgy követték őt, kellett, hogy valamicske hitük legyen, vagy itt csak arról beszél, hogy a gyógyításban nem hisznek?
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szent Máté evangéliumában haladunk előre, és ahogyan sokszor erről szó volt, Szent Máté Márk evangéliumát, a legelső evangéliumot követi, annak a beosztását, a szerkezetét találjuk meg Máté evangéliumában is. Szent Márk leírja a színeváltozás történetét, egy gyönyörű, hatalmas találkozást Jézusnak a ragyogásával. És utána, mint egy kontrasztként találjuk ezt a második eseményt, a tanítványokhoz hoznak egy epilepsziás gyereket, és ők nem tudják meggyógyítani, illetőleg a tanítványok vitáznak az írástudókkal. A hegy alatt ez történik, a hegyen fény van, Istennel való találkozás, öröm. Péter azt mondja, hogy építsünk három sátrat. Lent pedig, mintha a földi világot ábrázolná az evangélium, ennek a torzsalkodásait, keserűségét, beteljesületlenségét. Gyönyörűen ábrázolja ezt Raffaello, a Jézus színeváltozásáról alkotott talán legszebb festményében, ami az egyik legutolsó, amit ő festett. Akkor már a halála előtt volt, nagyon fiatalon halt ő meg. Jézusnak az arcában szinte benne van az ő ellobbanó életének a ragyogása és a fénye, a fájdalma. Egy nagyon nagy szívvel megfestett kép ez. És Raffaello nagyon élesen kétfelé osztja a képet. Fönn a hegyen fény van, ragyogás, öröm, gyönyörű színek, és lenn a hegy alatt pedig sötétség. Az epilepsziás fiú, az írástudó, a kétségbe esett tanítványok. Olvassuk el a gyógyítás történetet Márk evangéliumának a megfogalmazásában, amelyből Máté is merít, és amelyet Máté egy kicsikét lerövidít. De hallgassuk meg ennek az eredeti hosszabb változatát a Márk evangéliumban. Amikor Jézus visszatért a tanítványokhoz, látta, hogy nagy népsokaság tolon körülöttük. Írástudók vitatkoztak velük. Mihelyt az emberek észrevették, elcsodálkoztak, majd eléje siettek és üdvözölték. Megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok velük? Valaki megszólalt a tömegből. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek szállt meg. Amikor hatalmába keríti, földhöz vágja, habzik a szája, csikorgatja a fogait, és megmerevedik. Már szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Ó, te hitetlen nemzedék, válaszolta. Meddig maradjak még körödben? Meddig tűrjelek benneteket? Hozzátok ide hozzám. Oda vitték. Mihelyt a lélek meglátta, nyomban gyötörni kezdte a fiút, úgyhogy az a földre zuhant, habzó szájjal fetrengett. Mióta szenved a bajban? Kérdezte apját. Kicsikora óta, válaszolta. Sokszor tűzbe meg vízbe kerkedte, csak hogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, segíts rajtunk, légy részvétel irántunk. Jézus így felelt, ha valamit tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja erre felkiáltott, hiszek, segíts hitetlenségemen. Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg gyűlt össze, ráparancsolt a tisztátalan lélekre. Néma és süket lélek, parancsolom neked, menj ki belőle, és ne tér többé vissza belé. Az felordított, s heves rángások közepette kiment belőle. A fiú olyan lett, mintha halott volna. Sokan úgy vélték, hogy meghalt. Jézus azonban megfogta a kezét, fölsegítette, és a gyermek talpra állt. Amikor bement a házba, tanítványai külön kérdezgették. Miért nem tudtuk kiűzni? Ez a fajta nem megy ki másként. Csak imádság és böjt hatására felelte. Nagyon különleges ez a gyógyítás történet. Sok olyan részlet van benne, ami általában egy gyógyítás történetben az evangéliumok szokásos elbeszéléseiben nincs. Például nagyon részletesen leírja a történet a betegséget, és nagyon világosan látszik, hogy alapvetően egy epilepsziás kisgyerekről van szó. Halljuk azt, hogy habzik a szája, megmerevedik, hogy szinte nem tud magáról, halottnak tűnik. Tehát teljesen nyilvánvalóan egy epilepsziás rohamnak a jeleit írja le itt az evangélium. Szent Máté azt mondja, hogy holdkóros, mert az ókorban azt gondolták, hogy az epilepsziás rohamoknak az oka a hold. Valami különleges hatás a csillagvilágból ez okozza ezeket a rohamokat, amit a betegek átélnek. Különleges ebben a csoda elbeszélésben az is, hogy a tanítványokhoz viszik, és ők nem tudják meggyógyítani. Különleges az, hogy az édesapával Jézus hosszasan beszélget. Ez más gyógyítás történetekben nincs. Különleges az, hogy Jézus hitet kér, mint egy feltételül a csoda megtételére, és aztán nagyon sajátos Jézusnak a mondata, szintén másút nem szerepel, minden lehetséges annak, aki hisz. Itt Jézus nem is csak az édesapa, vagy pedig a beteg fiú hitére utal, hanem sokkal inkább utal a saját maga, atya iránti végtelen bizalmára, ami által Isten ő benne cselekszik. Ezek az elemek, illetve az is, amilyen stílusban elmondja az evangélium, nagyon sok olyan szó van, ami nem görögös megfogalmazás, hanem arám, semita szóhasználat, illetve fordulat. Mindez arra utal, hogy ez egy valóságosan megtörtént esemény, amire pontosan emlékeznek. Emlékeztek a tanítványok az epilepsziára, az édesapára, arra, hogy Jézus hitet kért az édesapától. A történetet Szent Márk így zárja le, hogy ez a fajta nem megy ki, másképp csak böjtel és imádsággal. Jézusnak ez az utasítása, útmutatása a tanítványok számára. Szent Máté az, aki idefűzi a mustármagnyi hitről szóló Jézusi mondást. Ahogyan erre is emlékszünk, Máténak a másik forrása a kúforrás, Jézus mondásainak a gyűjteménye. És innen ered ez a mustármagnyi hitről szóló Jézusi mondás. Ezt is egy kicsit idézzük föl, abban a formában fogom ezt most elmondani, ahogy Szent Lukácsnál megtaláljuk. Ott azt olvassuk, hogy a tanítványok kérik Jézustól, hogy Uram, növeld bennünk a hitet. És Jézus azt mondja, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármagnak. És azt mondjátok ennek a szederfának, hogy szakadj ki, és vesd magad a tengerbe, megtörténik. Mit akar itt Jézus elmondani? Milyen fajta üzenetet ad át a tanítványoknak? Azt kérik, hogy növeld bennünk a hitet. Talán azt gondolhatjuk, hogy végre valami jót kérnek a tanítványok. Nem azt, hogy a jobbján vagy a balján üljenek. Nem azon vitáznak, hogy ki lesz közülük az első. Végre hitet kérnek. Valami nagyon jót. És talán meglepő, hogy Jézus ezt a kérést elutasítja. Miért? Mert talán a kérés mögött az van, hogy majd ha sok hitem lesz, majd ha érzem magamban a tudást, a lelkesedést, a nagy-nagy kegyelmet, a belső erőt, talán majd akkor apostol leszek. Akkor majd Jézus mellé állok, tanúságot teszek. De most még kicsi a hitem. Most még várok. Várok ilyen tartalék erőre. Növeld bennünk a hitet. És Jézus mit mond? Azt mondja, hogy mustármagnyi hit elég. Ha csak ilyen kicsi hitetek lesz is, ami már meg is van, ez pontosan elég. És egy ilyen nagyon különleges, nyilván túlzó hasonlattal, amilyeneket Jézus gyakran használ, például amikor azt mondja, hogy a tevének könnyebb a tűfokán átmenni, vagy a sótlan só, tehát sok ilyen megdöbbentő hasonlata van Jézusnak, vagy a szemben a gerenda. Ezzel akarja kifejezni, hogy egy mustármagnyi hittel csodákat lehet tenni. Mintha Jézus arra utalna, hogy a tanítványokban levő kicsike odaadás pontosan elég. Amikor Jézus apostolnak hív, akkor nem a magunk bölcsességére kell alapozni. Nem a magunk bölcsességét kell hirdetni, hanem a kereszt balga, egyszerűnek tűnő bölcsességét. Nem a magunk élet szentségére építünk, hanem a kegyelemre. Ahogyan Pál apostolnak az Úristen mondja, elég neked az én kegyelmem. Az én erőm a te gyöngeségedben lesz nyilvánvaló. Isten kiválasztotta a csaló Jákobot, aki a vak apját becsapta. Kiválasztotta Mózest, aki gyilkos volt, megölte az egyiptomit, és aki dadogós volt, nehezen beszélt, helyette Áron volt, aki szólt a néphez. Kiválasztotta a házasságtörő Dávidot. Kiválasztotta Pétert, aki átkozódva esküdözve tagadta meg őt, állította azt, hogy soha ezt az embert nem is ismertem. Kiválasztotta az erőszakos Pált, gyönge embereket választ. Kiválaszt minket. Egy tanmese szerint volt két ciszterna, az egyik teljesen tökéletes, hibátlan, de így mondja a történet, kicsit rátarti ciszterna volt, nem volt mellette élet. És volt egy másik ciszterna, az tele volt apró repedésekkel, mindenütt szivárgott belőle a víz. De az oldalát moha nőtte be, virágok nőttek körülötte, madarak röpködtek. Nem volt tökéletes, de boldog volt. Isten elsősorban nem hibátlanságot vár tőlünk. Szeretetet vár. Azt, hogy azt a keveset, amink van, azt nagy lelkűen odaadjuk. A mustármagnyi hitről szóló Jézusi mondat elsősorban ezt üzeni. Hogy az a kicsi hit, ami benned van, elég. Ezt kellene teljes erővel, teljes lélekkel, nagy szeretettel belevetni a világ szántó földjébe. Erre kell építeni. Szent Máté, tehát ezt a Jézusi mondást köti össze a gyógyítás történettel. Vagyis jó ezt világosan látnunk, hogy eredetileg ez a mustármagnyi hitről szóló Jézusi mondat nem konkrétan a gyógyítással kapcsolatban hangzott el. Mit akar mondani ezzel az evangélium? Azt üzeni nekünk, hogy akinek egy kicsi hite is van, az tud beteget gyógyítani? A szederfának mondhatja, hogy szakadj ki tövestől és vesd magad a tengerbe? Nagyon sokfajta magyarázatot találtak erre a biblia tudósok. Volt, aki azt mondta, hogy csak azt szabad kérni, csak azt helyes kérni, ami Isten akarata szerint való. És mindig így kell kérnünk. És ez nyilvánvalóan igaz. A Getsemáni kertben maga Jézus is így imádkozik. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Amikor egy beteg gyógyításáért imádkozunk, akkor nagyon fontos mindig ezt hozzátenni, hogy úgy legyen, ahogyan a mennyei atya akarja. Ő a fájdalomból, a negatívumból is tud kincseket előhozni, sőt, néha nem is tud másként egy emberi szívet alakítani, mint fájdalom és szenvedés által. Mások azt mondták, hogy az egyház történetek kezdetén volt nagyon-nagyon sok csoda. Az apostolok rengeteg gyógyítást és más csodát hajtottak végre, azóta a csodáknak ez a korszaka megszűnt. ez egyáltalán nem így van. Az egyházunk azt tanítja és azt éli át, hogy minden szent ember környékén történnek csodák. Szenté nem is avatunk senkit, aki körül ilyen csodálatos dolog nem történik. Mert a szent ember kinyitja a lelkét az ég felé. Az isteni kegyelem beárad az életének a poharába, megtölti azt, és hatással lesz a környezetére is. Test és lélek teljesen egyek, és a lelkünkben túláradó isteni kegyelem kihat az emberi testre is, és ilyen módon gyógyulásokat is okoz. Nagyon sok betegségnek van lelki oka, és nagyon sok gyógyulásnak is van lelki oka. A szentek körül rengeteg csodálatos, emberileg megmagyarázhatatlan esemény történik, és ezek az események jelei is az ő életszentségüknek. A legfontosabb magyarázatot talán Pál apostol adja meg erre a kérdésre, hogy vajon, ha valakinek van mustármagnyi hite, tud-e feltétlenül gyógyítani? Pál apostol ugyanis azt mondja, hogy a gyógyítás adománya egy karizma. Nem mindenki kapja meg. A gyógyítás egy rendkívüli, isteni ajándék, ami a hétköznapi életben nem gyakran történik meg. Isten a természet törvényeit ritkán múlja fölül, kerüli meg, vagy függeszti föl. Néha megtörténik ez. Azért is történik meg, hogy meglássuk azt az állandó csodát, ami ott van az univerzumban. Az, hogy egyáltalán az univerzum létezik, hogy létrejött, hogy Isten megteremtette, ez egy hatalmas csoda. Létrejött ez a gyönyörű, hatalmas világmindenség 13,7 milliárd évvel ezelőtt. Az, hogy megjelenik az élet, az élettelen anyag, az entrópia, a kiegyenlítődés, az energiaállapotok lassú, egymáshoz való igazodása, és ilyen módon a hőhalál állapota felé halad. Az élet pontosan ellene dolgozik. Schrödinger így nevezte az életet, hogy negentrópia, antientrópia. Az élet egy hatalmas csoda. Az, ahogy a mozog, építi magát, fűti magát, egy sejtben levő, csodálatos események, egész hatalmas rendszer, egy gyönyörű, csodálatos, isteni remek mű. A teremtő, mint hatalmas mágnes, ott lebeg a világ fölött, és erőt ad az anyagnak ahhoz, hogy fejlődjön. Ilyen csoda az ember, az emberi öntudat, az emberi szabad akarat, az ember álma, művészete, a játék, a szeretet. Az egész univerzum egy hatalmas csoda. És a konkrét csodák azért történnek, hogy rácsodálkozzunk erre az állandó csodára. A konkrét csodákban egy pillanatban koncentráltan megjelenik az, ami mindig is ott van. Csak talán nem látjuk, pontosan emiatt, mert minden nap találkozunk vele. A gyógyítás rendkívüli karizma, rendkívüli ajándék, szentek életében, különleges pillanatokban történik meg. Azonban minden keresztény életében történnek kicsi csodák. Azt gondolom, hogy mindannyian átélünk néha ilyeneket. Egy betegségből való döbbenetes gyógyítás, gyógyulás. Egy kisgyermek megfoganása, amely orvosilag nem lett volna lehetséges. Vagy egy balesetből való megmenekülés. Egy égi jel, ami vigasztad, útmutatást ad, jelet ad egy másik világból.
Ha tovább haladunk a 17. fejezetben, akkor a templomadó elbeszélése következik. Hogyha ezt figyelmesen olvassuk, azt látjuk, hogy a történetben Péter és Jézus két külön helyen vannak, amikor Pétert az adószedők kérdőre vonják. Ezek után hazatér házába. Jézussal ott találkozik, de Jézus úgy beszél hozzá, mintha ő is jelen lett volna az előbbi történetnél. Ezzel mit akarhatott mondani az elbeszélő?
Azt halljuk ebben a történetben, hogy Péter, illetőleg Jézus is Kafarnaumban vannak, otthon. És Pétert megszólítják, az írástudók megkérdezik, hogy fizet-e a ti mesteretek templomadót. És hát, ahogy Péter hazaér, Jézus egyből rákérdez erre a párbeszédre, és megkérdezi Pétertől, hogy vajon a királyok a fiaiktól vagy a szolgáktól szednek adót. Mire Péter mondja, hogy nyilvánvalóan a szolgáktól, nem a fiaktól. És erre Jézus azt mondja, hogy igen, így van, de azért ő miattuk mégiscsak menj és fizesd be a templomadót. Péter kimegy, egy halat kifog, és a szájában ott találja a templomadót, ezzel fizeti ki az írástudókat, a farizeusokat, akik gyűjtik a templomadót Galileában. Hadd szóljak egy pár szót először is erről a templomadóról, amiről itt szó van. Az volt a szokás Krisztus korában, hogy minden zsidó férfi egy évben egyszer egy adott összeget fizet a templom javára, a templom föntartására. Ez fél sékel volt, vagy pedig így is nevezték, hogy didrachma, egy két drachmás pénzérme. Egy sékel ugyanis négy drachma volt, és ilyen módon egy fél sékel, ez két drachma. Azt is meghatározták, hogy ezt tíruszi sékelben kell kifizetni, ugyanis ez volt az egyik legromlás állóbb, infláció állóbb pénznem az ókorban, mint a svájci frank, ahhoz hasonlóan egy fontos pénzneme volt az ókornak. Ez magyarázza egyébként, hogy húsvét táján pénzváltók vannak Jeruzsálemben, a templomban. Általában nem voltak ott pénzváltók, de mivel ekkor jött nagyon sok zsidó messziről Jeruzsálembe, ilyenkor tudta befizetni a templomadót, és ezt át kellett váltani tíruszi sékelbe. Ezért kellettek a pénzváltók, akiknek emlékezünk, hogy az asztalait Jézus fölforgatta, kikergette őket a templomból. Minden zsidó férfinek kellett ezt befizetni, nem kellett nőknek, nem kellett gyerekeknek, és nem kellett rabszolgáknak sem. Hogy alakul ki a templomadónak ez a szokása? Nagyon sokáig a templomi áldozatokat önkéntes adományokból fizették. Aki fölment Jeruzsálembe, a persejbe önkéntesen beletett adományokat, vagy hozott föl állatokat, ennivalót, ilyesfajta módon tartották fönn a templomot. A szadduceusoknak, az egyik legfontosabb pártnak, akik egyébként a főpapokat is adták, az volt a nézete, hogy ennek így kellene maradnia. A templomot nem kötelező adóból, hanem szabad adományokból kellene föntartani. Az ő véleményük mindvégig ez maradt, Jézus korában is. Úgy gondolták, hogy a templomot egy kicsit támogathatja esetleg az uralkodó, és ez is így volt nagyon sokáig, hogy a fejedelem, vagy pedig a király a templom javára néha adományokat adott. Más volt a nézete a kumrániaknak, az esszénusoknak. Ők úgy gondolták, hogy egy életben egyszer kell templomadót fizetni, nem minden évben, hanem ez egy egyszeri kifejezése a templomhoz való hűségnek. A farizeusok tartották úgy, hogy évente mindenkinek kötelezően ezt a templomadót be kell fizetni. Mégpedig azért, mert úgy gondolták, hogy a királytól kapott pénz az igen gyakran szennyes pénz, amihez bűn tapad. Az adóknak a behajtása, a királyi udvarnak a működése, kegyetlenségei, kivégzései beszennyezik azt a pénzt, amit a király a templomnak adna. Nem szabad ebből fönntartani a templomot, hanem az egyszerű zsidó emberek adományából, adójából kell a templomnak működnie. Ők képviselték tehát legerősebben ezt, hogy évente mindenki fizessen templomadót. És Krisztus előtt 76 és 67 között egy nagyon jámbor királynő uralkodott a zsidók fölött, Alexandra. Ő a jámborsága miatt a farizeusokra nagyon hallgatott, akik szintén az egyik legjámborabb része voltak a zsidó társadalomnak. Ő vette be a farizeusokat a főtanácsba. És ekkor válik ez törvényé, tehát a Krisztus előtti első századnak az első felében válik törvényé, hogy minden zsidó fizessen minden évben templomadót. A templomadó szokása nem könnyen ment át a zsidókon. És főleg Galileában, ahol ez az evangéliumi történet is zajlik, Kafarnaumban, Galileában nagyon nagy volt az ellenállás, és sokan nem fizették. Ezért is látjuk itt az evangéliumban ezt a jelenetet, megkérdezik, hogy a ti mesteretek fizet-e templomadót. Mindenkitől a lakhelyén szedték be, és ezért Kafarnaumban szedik be Pétertől, illetőleg Jézustól, aki Péternél lakik, a templomadót. Talán még érdekes azt megemlíteni, hogy miután a templomot lerombolták Krisztus után 70-ben, a római császár elrendelte, hogy ezt a templomadót továbbra is szedni kell minden zsidótól, az egész birodalomban, akárhol is él, nem csak a fejadót és nem csak a földadót, amit a rómaiak egyébként szedtek. Ezt úgy hívták, hogy zsidó adó, fiscus judaicus, és római, császári, főleg kultikus célokra használták. Tehát megmaradt ez az adó, csak nem Jeruzsálembe, hanem Rómába kellett elküldeni. Mit mond itt Jézus a templomadó kapcsán? Megkérdezi, hogy a királyok a fiaktól szednek-e adót, vagy a szolgáktól. Hogyan értsük Jézusnak ezt a mondatát? Azt halljuk a Bibliában, hogy Isten népe, a zsidó nép bizonyos értelemben tekinthető Isten fiainak. Így mondja például Ozeás próféta, Egyiptomból hívtam az én fiamat. Vagy Mózes ezt mondja a fáraónak, Izrael az én elsőszülött fiam. Vagyis mintha Jézus amellett foglalna állást, hogy ez az adószedés a fiaktól, Isten népétől nem helyes. Ugyanezzel vág egybe az, hogy ő a kereskedőket a templomból kiűzi, akik pontosan ezt az adószedést segítették a pénzváltó tevékenységükkel. Mintha Jézus is a szabad adományozás mellett lenne. A templomot lehet támogatni, de önkéntesen támogassák, és ne egy ilyen kötelező adó segítségével. Jézus mondatának van egy titokzatos, mélyebb értelme. Ő az atya fia, és a királyok nem a fiaktól szednek adót, hanem a szolgáktól. Van ennek az evangéliumi résznek egy őskeresztény közösségre vonatkozó üzenete is. Úgy tűnik, hogy Szent Máté evangélista és az ő zsidó keresztény közössége fizette a templomadót továbbra is, 70 előtt Jeruzsálembe, 70 után pedig Rómában, mint zsidó emberek. Ilyen értelemben a zsidó keresztény közösség lojális akart maradni a zsidósághoz, ahogyan a tisztasági előírásokat is betartották, a szombati előírást betartották, ugyanígy templomadót is fizettek. Péter mint egy példát mutat a zsidó keresztény közösségnek, hogy ezt az adót továbbra is fizessék. És hát egy különleges része ennek az elbeszélésnek, hogy Jézus tudja, ami Péterrel történt. Odakint, hogy őt megkérdezték, fizetnek-e templomadót, és ahogy Péter megérkezik, Jézus pontosan erre utal, nem volt ott jelen, és mégis belelát Péternek a szívébe, az életébe. Nagyon gyakran látjuk ezt az evangéliumban. Például, amikor Jézus szombaton gyógyít, és az írástudók azt gondolják magukban, hogy ez az ember bűnös, szombaton tilos gyógyítani. Jézus, így olvassuk az evangéliumban, belelátott a gondolataikba, a szívükbe, és erre reagált, azt mondja, miért gondoltok gonosz dolgokat a szívetekben. Vagy amikor Simon farizeus házában a bűnös asszony bejön, a könnyeivel mossa a lábát, akkor azt gondolják, hogy ha ez próféta volna, tudná, hogy milyenféle asszony érinti őt. És Jézus akkor megszólal, és erre reagál. Simonnak elmondja azt a gyönyörű példabeszédet, ahol két adós van, és akinek sokat engedtek el, az sokkal jobban szeret, egész szívével szeret. Ezt látjuk itt is, Jézus belelát Péternek a szívébe, az életébe. Látja azt, ahogy Kafarnaumban az adószedők megszólították őt.
El is érkeztünk a 18. fejezethez, ami a mennyek országába enged bepillantást. Azt mondja Jézus, hogy a gyermek a legnagyobb a mennyek országában. Hogyan is kell ezt jól értenünk?
Nagyon sokfajta magyarázat születik Jézusnak erre a rendkívül híres mondására, ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki nem úgy fogadja a mennyek országát, mint egy gyermek, az nem jut be oda. Aki nem alázza meg magát, mint egy gyermek, nem lesz kicsi, mint egy gyermek, az nem jut be oda. Sokan azt gondolták, hogy a gyermek az ártatlanság szimbóluma, az egyszerűségé, a szelídségé. Jó azonban arra emlékeznünk, hogy az ókorban a gyermek lét az főleg a kiszolgáltatottságot, a hatalom nélküliséget, igen gyakran háttérbe szorítottságot, jog nélküliséget jelentette. És az evangélium mintha erre utalna. A görög szó, ami itt szerepel, hogy aki megalázza magát, aki kicsi lesz, mint a gyermek, a görög szó tapeinos, ami főleg alacsony sorsot jelent, megalázottságot, háttérbe szorítottságot. Az egyik rabbi azt mondta, hogy a gyermekekkel való csevegés kikergeti az embert a világból. Vagyis fölöslegesnek tartották, terhesnek, értéktelennek a kisgyerekekkel való foglalkozást. A görög szó, ami fordítja a gyermeket, pais, jelentett nem csak gyermeket, hanem szolgát is, rabszolgát is. Vagyis az alapkép, ami alapján Jézus az Isten országára való alkalmasságot a gyermek képéhez köti, az alaphasonlósági pont a kicsiség, a jogfosztottság. Másutt is Jézus beszél erről, azt mondja, aki magát megalázza, azt fölmagasztalják majd. Vagy azt mondja, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, legyen a legutolsó. Vagy azt mondja, ne hívassátok magatokat tanítónak, ne hívassátok magatokat mesternek. Egy a ti tanítótok a Krisztus. Ne hívassátok magatokat atyának. Egy a ti atyátok a mennyei, ti mindannyian testvérek vagytok. Nyilvánvalóan itt nem annyira arról van szó, hogy ezt a szót, hogy tanító, használhatjuk-e. És ha egy kisgyerek a tanítónéni tanítónénnek hívja, nem vét az evangélium ellen. Hanem arról van szó, hogy a lelkünk mélyén tudjuk azt, hogy egy igazi tanító van, Krisztus. Az igazság teljességét ő hozta el. Ő a mi igazi tanítónk. És minden tanár és professzor igazából csak tanítvány, aki tőle tanulhat. És amikor azt mondjuk, hogy Péter atya, mondjuk egy papnak, nem vétünk az evangélium ellen. Csak tudnunk kell azt, hogy igazából egyetlen atyánk van, a mennyei. És minden földi atya szintén gyermeke ennek a mennyei atyának. Mi egymásnak testvérei vagyunk. Jézus elsősorban azért a gyermekre utal. És azért ő hozzá köti a mennyek országára való alkalmasságot, mert a gyermek természetes módon kicsi. Egy gyerek még nem gondolja azt magáról, hogy ő nagyon erős lenne, nagyon okos lenne. Olyan áhítattal tud egy gyerek fölnézni az apjára, a szüleire. Szinte Istennek kijáró tisztelettel. Áhítattal tud megállni a világ csodája előtt. A gyermek nagyon-nagyon lassú, mindent megcsodál. Egy kis bogarat, egy virágot újra és újra megáll. A gyerek boldog a maga kicsiségében. Ezt kellene megtanulnunk. Ha az ember tudja, hogy Isten tenyerén van a világ, akkor dervisen bátran el tudjuk fogadni a magunk kicsiségét. Bele tudunk simulni az ő tenyerébe. Gyermeknek lenni ezt jelenti, hogy elfogadom, hogy teremtmény vagyok. Kicsi vagyok, ő alkotott. Azt, hogy mi az én életcélom, azt nem én nekem kell kitalálnom. Mert nem is tudom átlátni az egész létem értelmét. Azt Istentől kapom, az identitásomat nem nekem kell megalkotnom. Istentől kapom. Nem én találom ki, hogy mi a jó és mi a rossz. Ahogy az első ember gondolta, amikor vétkezett, hogy olyan leszek, mint az Isten. Tudom a jót és a rosszat, majd én eldöntöm. Felnőttem, felvilágosodtam. Jézus arra tanít, hogy maradj gyermek, mert teremtmény vagy. Kicsi vagy. Isten tenyerén van az életed. Nyisd ki az ég felé a szívedet. legyen a tenyered üres. Tudd, hogy kicsike vagy, és akkor az Úristen be tud tölteni, meg tud ajándékozni.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. A következő adásunkban folytatjuk Máté evangéliumának részletes megismerését. Köszönöm Püspök atyának a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.